Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén azt a kánont énekeljük, de csak egy szólomban, amit a héten többször elővettünk, Solus Christus, Sola Scriptura. Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül isteni a dicsőség. Helyünket elfoglalva a 130. Zsoltárt énekeljük, annak mind a négy versét. A 130. Zsoltár így kezdődik. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen, e síralmas mélységből hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg te füleidet, időn téged hívlak, tekintsd meg én ügyemet, mert régen óhajtlak.
Ha Uram bűnünk szerint
minket büntetnél meg, Uram, e világ szerint kiállhatna úgy meg, de a te irgalmad nagy, a téged félőkön, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden. Én nékem reménységem, vagyon csak reménységedet, mert
irgalma bőven, nagy messze kiterjed.
Izrael
az Istenben vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven, nagy messze kiterjed, megsegít ő mindenben, hívein könyörül, az Izraelt kegyesen, kimenti bűnéből.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére. Két bibliai helyről, a János evangéliuma 6. részének 52-től az 58-ig levő versekből, valamint a korintusi első levél 10. rész 14-től a 23-ig levő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János evangéliuma 6. részének 52. és következő verseiben ezt olvassuk. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül. Jézus így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. A korintusi első levél 10. részének 14. és következő verseiben pedig ezt olvassuk. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt. Akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? talán erősebbek vagyunk nála? Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, mennyei édesatyánk, aki lelki közösségre hívtál el bennünket, és most is elkészítetted számunkra azt az alkalmat, amikor részesedhetünk abban a legnagyobb ajándékban, amit készítettél számunkra. Ahogyan tápláltad eddig is a testünket és lelkünket hozzánk illő eledellel, úgy vágyódunk most is arra, hogy élhessünk azzal, amire a lelkünknek oly nagy szüksége van. Hogy hallgassuk a te igédet, szívünkbe zárjuk azt, és a kegyelem asztalához is úgy tudjunk odajárulni, mint akik készen vannak arra, hogy átvegyük azt a bűnbocsánatot, kegyelmet, amire mi nem vagyunk méltók, de te mégis ajándékba adod nekünk egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Megköszönjük neked a veled együtt töltött időt, azt a lehetőséget, hogy itt a hegyen, a te közeledben lehettünk és lehetünk. Köszönjük, hogy azokkal is közösségben lehetünk, akik most innen a környékről jöttek, hogy részt vegyenek ezen az Isten tiszteleten. Add meg, Urunk, hogy mi egy szívvel és egy lélekkel részesedjünk a te áldásodban, és legyen nyitva a fülünk, a szívünk az ige meghallására. Hadd legyünk olyanok, mint a jó föld, amelybe, amikor bekerül az ige magja, megteremjük a megtérés gyümölcsét. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük. A 438. ének első versét. A 438. ének első versét, amelyik így kezdődik: hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz. Nincs benne? Akkor a 7. verset énekeljük. Óhajtunk, Jézus, egyesülni veled.
Egyesülni veled, úgy lesz szívünk szent, ha te megszenteled. Adjad hát, hogy mint tagok a főnek, engedjünk néked bennünk élőnek. Oltsd be magadba, mint jó szülőtőbe, hogy jó nedvesség folyjon a vesszőbe, és légyen szívünk szívednek mása, éltünkben élted, hogy minden lássa.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 27-től a 30-ig levő verseiben. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. De kedves testvérek, ezen a csendes hétvégén azért vagyunk együtt, hogy mi magunk is megújuljunk, ne csak emlékezzünk arra, hogy milyen csodálatos lelki megújulás volt 500 évvel ezelőtt, amikor a reformáció elindult, hanem Isten lelke munkájának mi magunk is részesei lehessünk. Ez a mostani ige, amit olvastam a Bibliából, ez egyrészt igazodik a bibliaolvasó kalauz rendjéhez is, a tegnapi újszövetségi igéből való volt, amit utoljára olvastam, de igazodik a előző témáinkhoz is, hiszen ilyenekről hallottunk, hogy megújulás az Istennel való kapcsolatban, megújulás az emberekkel való kapcsolatainkban. És a mai Isten tiszteletünk az arról szól, hogy hogyan újulhatunk meg az úrvacsorai gyakorlatunkban, és ez az előző kettőhöz is szorosan, szervesen kapcsolódik, hiszen amikor helyesen úrvacsorázunk, az Úrral való kapcsolatunk, közösségünk erősödik, de ugyanakkor egymással is lelki közösségben vagyunk, és hogyha helyesen gyakoroljuk, hogy meg tudunk egymásnak bocsátani, és felkészülünk ilyen módon is az úrvacsora vételére, akkor az emberi kapcsolatokban, emberi közösségben is erősödhetünk. Miért kell megújulnunk az úrvacsorában, az úrvacsorai gyakorlatunkban? Mindenképpen azért, mert nagyon könnyen szokássá, megszokássá válik, kiüresedik, éppen úgy, mint ahogy az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot is sokszor gépiesen el szoktuk mondani. Ha nem helyesen úrvacsorázunk, akkor ítéletet eszünk és iszunk magunknak, ahogyan igénk is mondja, ahelyett, hogy az Isten kegyelmében, az ő csodálatos ajándékában részesednénk, amire valójában az úrvacsora adatott. Az eszünkkel tudjuk, hogy miért úrvacsorázunk, azért, mert sákramentum, szentség, Jézus Krisztus parancsolta, ezért mi, mivel ő ezt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, cselekedjük is. És ha tovább gondoljuk, hogy a katolikusok rendszeresen gyónnak, azért nekünk is szükségünk van időnként arra, hogy megtisztuljon a lelkünk, Tehát akkor mi is gyakoroljuk az úrvacsorai közösséget. De mégsem a helyes módon, mégsem úgy, ahogy ez igazán kellene. Általában nem esünk nagyon kétségbe, hogyha ilyenkor nem tudnánk néven nevezni a bűneinket. Úgy gondoljuk, hogy elég, ha együtt mondjuk azt a bűnvaló imádságot a lelkipásztorral, ő úgyis csak általánosságban mondja ezeket a bűnvallásokat. Azután megvalljuk a hitünket, elmondjuk az apostoli hitvallást, válaszolunk a kérdésekre, kapunk ott egy igét, amikor az úrvacsorát vesszük, ezzel akkor le is tudjuk az úrvacsoránkat. És itt az a kérdés, hogy ezután változik-e valami bennünk, vagy pedig ugyanúgy marad minden, mint eddig volt. Hát ha nem, akkor azt is megmagyarázzuk, hogy nem annyira erős a hitünk, hogy ezután valami változás is legyen. Majd csak jobb lesz ez, de biztos rosszabb lenne, ha nem úrvacsoráztunk volna. Vajon ez-e az, amire Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? Biztos, hogy nem ennyi csupán, hanem amit Jézus nagyon a szívünkre helyez, hogy az én testem igazi étel, az én vérem igazi ital, aki ebből részesül, annak örök élete van, és feltámasztom őt az utolsó napon. Ha méltatlanul vesszük magunkhoz az úrvacsorai jegyeket, ahogy olvastuk, rettenetes belegondolni, hogy ítéletet eszünk és iszunk magunkra. Hát jó, mondjuk erre, akkor ezt legjobb lesz kikerülni, én akkor inkább nem úrvacsorázom, és akkor nem fogok magamra ítéletet enni és inni. Igen ám, de nem ennyire egyszerű a dolog, hiszen az úrvacsorában, ami Urunk önmagát adja nekünk, és amikor azt a kegyelmet, azt a szabadító szeretetet, amellyel Jézus hozzánk fordul, mi visszautasítjuk, ez ugyanaz, hogy ítéletet veszünk magunkra, mert visszautasítjuk az Isten kegyelmét és szeretetét. Mi hát akkor a megoldás? Most úrvacsorázzunk, vagy ne úrvacsorázzunk? Ha így is, úgy is az Isten ítéletével kerülünk szembe, az a megoldás, hogy méltóképpen részesedjünk abban, amit Krisztus készített számunkra. Ne utasítsuk vissza az ő kegyelmét, de amit ad nekünk, azt becsüljük meg, és úgy részesedjünk abban, amit ő ad nekünk, hogy az lelki áldássá lehessen számunkra. A megújult és a helyesen gyakorolt úrvacsorázásunkban megerősödik először is az Istennel való kapcsolatunk, mert ahogy Jézus mondta, az ő teste igazi étel, az ő vére igazi ital, és aki ebből részesül, annak örök élete, üdvössége van. Itt van az üdvösség ígérete, amely a sákramentumhoz kapcsolódik. Mintha Jézus szavaiban a Pál apostol figyelmeztetése az ellenkező előjellel pozitív módon szólalna meg. Ugye Pál arra figyelmeztet, hogy aki méltatlanul eszik, aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Jézus pedig azt mondja, hogy aki úgy eszik és iszik, hogy megbecsüli az Úr testét, üdvösséget eszik és iszik magának, mert, ahogy mondja Jézus, én feltámasztom azt az utolsó napon, és örök életet adok. Isten az ő egyszülött fiát adta nekünk azért, hogy mi ő belőle részesedjünk Jézus Krisztusból, és ő vele egyesüljünk, ő vele, ő általa a mennybe juthassunk, ingyen, kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hit által megigazuljunk. Hogyan is utasíthatnánk vissza Istennek ezt a nagy-nagy szeretetét, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán arról is olvasunk itt az igében, hogy a bálványokat elhagyva le kell tennünk az ördög poharát, mert nem részesülhetünk egyszerre az Úr poharából és az ördög poharából, az Úr asztaláról és az ördög asztaláról. Jó pár évvel ezelőtt, amikor Pátyon felavatták a pogány ősmagyar vallás szent madarának szobrát, és egy táltos jött ki Pátyra, hogy a megfelelő szertartást elvégezze, akkor éppen egy úrvacsorára készültünk, és a bibliaolvasó rendünk szerint ez az ige rész volt kijelölve, hogy tartózkodjatok a bálványoktól, nem ihattok egyszerre az ördög poharából és az Úr poharából. És akkor ez az ige egy olyan figyelmeztetés volt számunkra, hogy kértük is a gyülekezetünk tagjait, hogy ne menjenek el, ne vegyenek részt ebben a bálvány szertartásban, hanem jöjjenek az Úrral való közösségre, az úrvacsorára. És volt is, aki fölhívott minket telefonon, és megköszönte ezt, és azt mondta, hogy megértette, azt mondta, hogy nem megy el oda, és nem is volt ott. Voltak mások, akik meg úgy gondolták, hogy azért ilyen szertartást máshol úgy se láthatok, kíváncsiságból elmegyek, és megnézem. És utólag az illető is azt látta, hogy nem kellett volna elmennie. Ott van a felszólítás az igében, vigyázzatok, nem részesülhettek egyszerre az Úr poharából és az ördög poharából. Le kell tennünk minden olyan poharat, amely nem az Úr szerint való. Tudjuk a gyakorlatból azt is, hogy ha kétféle olyan italt iszunk meg egymás után, amelyik üti egymást, annak nagyon rossz következménye van a testünkre nézve. Mennyivel inkább így van ez lelki értelemben is. Ha nem tudjuk letenni és elhagyni azt a poharat, ami nem az Úr szerint való, hanem ebből is, abból is akarunk részesedni, akkor ez nagyon meg fogja fertőzni a mi lelkünket, és ott van a figyelmeztetés Isten igéjében, vigyázzatok, és tegyétek le az ördög poharát. Lehet ez az alkohol, ami fogva tart bennünket, lehetnek a testi kívánságok, lehet a saját akaratunk, amihez ragaszkodni szoktunk, mindenképpen a bűn poharáról van itt szó. Ahhoz, hogy az Isten tisztaságában és szentségében részesedjünk, le kell a másik poharat tennünk. Ott van a felszólítás, vizsgálja meg azért az ember önmagát. Mielőtt úrvacsorázunk, önvizsgálatot kell tartanunk. Ezt is az eszünkkel tudjuk, de vajon meg is tesszük-e mindig, amikor oda megyünk az Úr asztalához? Vizsgálja meg az ember önmagát. Vannak olyan betegségek, amelyeket idejében el lehet csípni, és jobban lehet kezelni, ha az ember előtte megfelelő önvizsgálatot tart, végig tapogatja magát, gondosan megvizsgálja, hogy a legutóbbi vizsgálat óta történt-e valami változás, és ha kiderül, hogy van valami csomó vagy duzzanat ott, akkor minél előbb szólni kell az orvosnak, hogy még megkaphassuk a megfelelő kezelést, mert ha ezt elmulasztjuk, annak nagyon súlyos folytatása lesz. Amikor megvizsgáljuk magunkat lelki értelemben, és kiderül valami, hogy ott van, ami nem Isten szerint való az életünkben, akkor azonnal menjünk oda az áldott orvoshoz, Jézus Krisztushoz, aki ezekből gyógyulást, tisztulást és szabadulást tud adni, és úgy lesz a mi úrvacsorázásunk is az ő akarata szerint való. Bármi lehet, ami elfoglalja a helyét az Isten szentségének, szeretetének és tisztaságának, útjában van a mi lelki gyógyulásunknak. Nem mindig azt kell választanunk, amihez kedvünk van. Észesen vesszük, hogy miközben valami leköti az időnket, közben a lelkünket is beszennyezi. Ott ülünk a képernyő előtt, isszuk magunkban, amit látunk, és hogy közben a lelkünk szennyeződik, azt szinte észre sem vesszük. Vagy szenvedélyé válik az, ami először csak ilyen ártatlan szokás, azután függőség lesz belőle, és már kevés az akaratunk is arra, hogy ebből szabaduljunk. Rabjává lehetünk az alkoholnak, játékszenvedélynek, pornónak, különféle kísértéseknek, de Jézus Krisztus ezekből is tud valódi, igazi szabadítást adni. De amíg nem fáj nekünk, hogy Istentől egyre távolodunk, amíg engedjük, hogy átadjuk magunkat valami másnak, addig nem fogjuk ennek a szükségét érezni, hogy kiáltsunk az Úrhoz, hanem meg vagyunk úgy ebben, megpróbáljuk eltakarni egymás elől a gyengeségeinket, hibáinkat, de nem igazán akarunk belőle szabadulni. De amint bűnnek látjuk azt, amit Isten bűnnek nevez, akkor segítségért fogunk kiáltani az egyetlen szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz. Ő az, aki a bűn, a sátán rabságából valóban szabadulást tud nekünk adni. Pál apostol a római levelében a 7. rész végén felkiálta, hogy végig felsorolta a nagy nyomorúságát, amiben élt, hogy én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Azután pedig a 8. rész elején így kezdi: nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Így élhetjük mi is át, hogyha a szabadulásért Jézus Krisztushoz kiáltunk. Ő az, aki megszabadít e halálra ítélt testből, ebből a magunk nyomorúságából, és hogyha ő benne van elrejtve az életünk, már semmiféle kárhozható ítélet nem lehet ellenünk. Komolyan kell vennünk azt, amit Jézus Nikodémusnak is elmondott. Visszautalt Jézus arra a történetre, amikor Izrael népe az Egyiptomból való szabadulás után útközben ette a mannát, és az Istentől kapott eledelt már megutálta, meggyűlölte, hogy mindig ugyanazt esszük, és Isten büntetésül a lázadásukért kígyókat küldött rájuk ott a pusztában. És amikor az emberek a kígyómarástól megrémülve látták, hogy ez halálos veszély, Istenhez kiáltottak, Mózesnek szóltak, Mózes pedig az Isten parancsára egy érckígyót, egy részkígyót állított, hogy aki erre a kígyóra föltekint hittel, annak nem árt a kígyó méreg, és életben marad. És elmondta Jézus, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, azonképpen kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát akit a kígyó halálosan megmart, az Jézus Krisztusban meggyógyulhat ettől a halálos marástól, mert aki hisz ő benne, annak örök élete van. Ha komolyan vesszük azt, amit Isten igéje mond, ha tényleg úgy érezzük, hogy fájnak a bűneink, ha bánt minket az, hogy Istent elszomorítottuk, hogy megbántottuk őt, ha nem akarunk már közösségben lenni a sötétség urával, a sátánnal, akkor fogunk úgy úrvacsorázni, ahogy kell, hogy hátat fordítunk a bűnnek, szakítani akarunk vele, és nem akarunk visszatérni a bűn állapotába, sőt, teljesen meg akarunk tisztulni Jézus Krisztus vére által. Amint nemet mondunk a korábban még dédelkedett bűnre, az az elrontott műszer, amit úgy nevezünk, hogy lelkiismeret, ismét érzékeny műszerré válik, visszanyeri azt a képességét, hogy idejében figyelmeztet arra, hogy vigyázzunk, nehogy visszaessünk. Isten a lelkiismeretünkön keresztül is tud újra szólni hozzánk. Az úrvacsorában tehát helyre áll az Istennel való kapcsolatunk. De ugyanez érvényes az emberekkel való kapcsolatunkra is. Az előbb azt is olvastuk, mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Tehát közösségben vagyunk az Úrral, és közösségben vagyunk egymással. És erről a közösségről, az egy testhez való tartozásról mondja az ige, hogy ami az egyik tagnak fáj, azzal vele együtt szenved a többi is. A közösség is tisztul az úrvacsorában, mert megbocsátunk egymásnak, mert szeretettel fordulunk azokhoz is, akikkel eddig nem voltunk jóban, és az összetartozás érzése is nem csupán érzés lesz, hanem valóság lesz számunkra. Jézus arra figyelmeztette a tanítványait, hogy mielőtt az oltárra ajándékot visznek, béküljenek ki embertársaikkal, és csak azután vigyék az ajándékot. Ugyanez érvényes az úrvacsoránkra is. Mielőtt az Isten kegyelmének és bocsánatának jegyeit magunkhoz vesszük, előbb ki kell békülnünk azokkal, akikkel haragban vagyunk, előbb rendbe kell hoznunk a testvéri kapcsolatainkat, hiszen nincsen annál szomorúbb, mint amikor olyanok vannak asztal közösségben, akik egyébként nem szívrelik egymást, amikor két ember, aki ugyanannak az úrvacsorának a részese, az Isten tiszteleten együtt van közösségben, de utána sem hajlandó beszélni egymással, nem akar kibékülni. Hát hogyan lehet az Isten kegyelméből részesednie annak, aki maga nem akar kegyelmet gyakorolni? Tegnap az előadásban hallottunk az adós szolga példájáról, aki a királynak tartozott 10 000 talentummal, és amikor a király elengedte neki, ő nem tudta ugyanezt megtenni a szolgatársa felé, és egy kisebb összeget kegyetlenül számon kért rajta. Hogyan mondhatjuk a mi atyánkban azt, hogy bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ha ugyanakkor mi nem tudunk, vagy nem is akarunk megbocsátani? Akkor tényleg ítéletet kérünk magunkra, ítéletet eszünk és iszunk magunknak, mert Jézus, amikor a mi atyánkot tanította, hozzátette, ha tehát ti megbocsátjátok az embereknek vétkeiket, nektek is megbocsátati mennyei atyátok, és elmondta előző előjellel is, hogy ha ti nem bocsátotok meg embertársaitoknak, felebarátaitoknak, akkor a mennyei atya sem fog megbocsátani nektek. Isten aszerint adja az ő kegyelmét, áldását nekünk, hogy mi mennyire tudjuk azt elfogadni tőle. Mi is készek vagyunk-e szívből megbocsátani azoknak, akik megbántottak minket, vagy pedig ezt a rossz érzést még mindig ápoljuk magunkban, és elzárkózunk az Isten igéjének útmutatása előtt. Arról is beszéltünk a tegnapi ige tanulmány során, hogy ki az, aki méltatlanul vagy méltó módon úrvacsorázik. Tehát nem az a méltatlan, aki azt mondja a lelke mélyén, hogy Uram, én nem vagyok méltó a te kegyelmedre és bocsánatodra, sőt, éppen az lesz méltóvá, hanem az a méltatlan, aki nem becsüli meg az Úrnak testét és vérét. Aki csak megszokásból úrvacsorázik, és neki tulajdonképpen mindegy, hogy úrvacsorázik, vagy nem úrvacsorázik. Aki nem érzi magát bűnösnek, ezért nincs is igazán szüksége arra a kegyelemre, amit az Úr felkínál, annak a számára az úrvacsora nem azt fogja jelenteni, amit eredetileg Jézus ezen keresztül kínál nekünk, hogy ez az én vérem a bűnöknek bocsánatára. Mintha az óceán járó hajóból kiesett embernek odadobnának egy mentővet, és azt mondaná rá, hogy köszönöm szépen, én nem kérem, mert tudok én úszni, és előbb-utóbb majd csak partot is érek. De mihelyt ráébred arra, hogy ő így elveszett, akkor már meg fogja ragadni a feléje dobott mentővet, és abba belekapaszkodva megmenekül. Megbecsüljük-e mi Jézus Krisztus mentő szeretetét, megbecsüljük-e az ő testének és vérének a kiábrázolt formában is magunkhoz vehető áldását, szeretnénk-e jól élni az úrvacsorával? Mit is jelent Jézus testét és vérét megbecsülni? Erre igazán akkor ébredtem rá, amikor körülbelül 30 évvel ezelőtt Budapesten ilyen bélyegző lenyomatokat lehetett látni. Valaki készített egy olyan bélyegzőt, amelyiknek ez volt a felirata, hogy Jézus vérét adta bűneidért. És ezt oda bélyegezte sok-sok helyre, falfelületre, vagy plakátok sarkára, leginkább a metróajtók belső oldalára, és így sokan olvashatták, de sokan meg is tették a megjegyzéseiket, és oda firkálták tollal, hogy ők ehhez mit szólnak. És volt, aki odaírta, hogy értem nem, már hogy az én értem nem adta a vérét. Vagy olyat is írt valaki, hogy ki kérte rá, vagy az első önkéntes véradó. És most nem is akarom ezeket a példákat így sorolni, nem tudták megbecsülni azt, amit Jézus Krisztus értük tett. Persze ez is igaz, hogy aki nem találkozott még igazán a Jézus Krisztus kegyelmével, az nem tud vele mit kezdeni. Vajon mi mennyire becsüljük Jézus Krisztus drága áldozatát, értünk hullott vérét, értünk megtöretett testét? Amikor a fiatalok a konfirmációra készülnek, akkor meg kell tanulniuk ezt a kérdést is, hogy ki részesülhet az úrvacsora sákramentumában, és a válasz így hangzik, hogy az, aki konfirmált, aki őszintén megbánta bűneit, és hiszi, hogy Jézus érte is meghalt a kereszten. Az első feltételt, hogy az, aki konfirmált, nyilván azért határozták meg az egyház törvényhozói, hogy azok a kiskorú gyermekek, akik még a hitüket nem tudják szívből megvallani, és még nem tudnak felelős ígéretet sem tenni, ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy utánozva a felnőtteket valami olyanban legyenek benne, amit ők maguk sem értenek, és hogy ne kelljen nekik már gyermekként ítéletet enniük és inniük magukra. Ha viszont valaki, aki Jézusban hisz, aki igazán őszinte bűnbánattal van jelen az Isten tiszteleten, és az a szíve vágya, hogy én is részesedni szeretnék ebben a kiváltságban, amit az úrvacsorában kaphatok, nem fogjuk neki azt mondani, hogy mivel nem konfirmálta, ezért nem úrvacsorázhat, vagy mert másik templomban keresztelték, ezért mi kizárjuk őt az úrvacsorai közösségből. Aki szívében hisz, aki tényleg úgy jön Jézus Krisztushoz, annak lehetősége nyílik arra, hogy úrvacsorázzon. Azért tartunk így együtt is önvizsgálatot, azért teszünk közösen mindannyian bűnvallást, majd hitvallást, elhangzanak azok a felkészítő kérdések, amelyekre hangosan együtt válaszoljuk, hogy hiszem és vallom, vagy ígérem és fogadom, hogy ki eldönthesse, hogy készen áll-e arra, hogy a sákramentumban Jézus Krisztus testének és vérének jegyeiben, az ő kegyelmében, bűnbocsánatában részesüljön. Akarunk-e Jézus Krisztussal egyé lenni az úrvacsorában? Aki most az úrvacsorázásában is meg szeretne újulni, szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Aki még eddig nem úrvacsorázott, mert valami miatt ennek a lehetőségéből kimaradt, de a szíve, lelke készen áll arra, szeretettel hívjuk az úrasztalához. Aki meg szeretné erősíteni az Úrral való kapcsolatát, közösségét, azelőtt nyitva áll a kegyelem ajtaja, és a megterített úrasztala is hívogat bennünket. Természetesen senkinek nem kötelező, aki úgy érzi, hogy nincsen készen rá, az úrvacsorasztás alatt nyugodtan maradjon a helyén, és énekelje velünk az éneket, de éljünk ennek a lehetőségével. Vizsgáljuk meg most önmagunkat, készüljünk arra, hogy Jézus Krisztus maga jön hozzánk a sákramentumban. Ahogyan a tegnapi bizonyságtételben is hallottuk, hogy föltárult egy új világ az ember előtt, aki addig semmit nem tudott Jézus Krisztusról, aki eddig még nem úrvacsorázott és magához veszi hittel Jézus Krisztus kegyelmét és szeretetét, azelőtt is megnyílik a kegyelem ajtaja, és nyitva állhat számunkra az örök élet ajtaja is. Jézus Krisztus leveszi rólunk bűneink terhét, felszabadít bennünket a szív szerint boldog örömre, a neki való szolgálatra. Adja meg az Úr, hogy így újulhassunk meg mindannyian az úrvacsorai gyakorlatunkban is. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 758. ének első versét énekeljük. A 758. ének így kezdődik: Ím itt vagyunk előtted, mert hívtál, Mesterünk.
Vagyunk előtted, mert hívtál, Mesterünk, Újítsd meg szövetséged, tarts vacsorát velünk.
A helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy még ebben a tőled rendelt lehetőségben is mennyiszer vétkeztünk, hogy nem becsültük meg azt a drága ajándékot, kegyelmet és szeretetet, amit felénk nyújtasz. Képesek voltunk arra, hogy szokásból az egész tartalom figyelmen kívül hagyásával letudjuk az úrvacsorát. Bocsáss meg, hogy ilyen módon méltatlanokká váltunk a királyi vendégségre. De köszönjük, hogy te ezeket is meg tudod bocsátani. Add meg, hogy valóban megújulhassunk életünk minden területén, a veled való kapcsolatunkban, az embertársaink felé való viszonyulásunkban, és ebben a drága lehetőségben is, hogy veled egyesülhetünk az úrvacsorában. Hadd legyen ilyen megújult életünk, hadd éljük át, hogy veled teljes szabadulást kaphatunk megkötözöttségeinkből, bűneinkből, elrontott dolgainkból, takargatott, de már megvallott bűneinkből. Add meg, hogy így tudjunk rád figyelni, így tudjunk megújulni, és vedd kedvesen azt az imádságot is, amit most csendben mondunk el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és az úrvacsorára készülve az előbb megkezdett 758. énekünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük, mint példát hagytál, vesszük a kenyeret és bort.
A kenyeret és bort.
a hitünk, a szent jegyekkel élve, újból erőt nyerünk. Úr Jézus, kit a bűnünk, a fára szegezett, méltóképpen bennünk ez emlékjegyeket.
Fennállva fogadjuk az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.